Isten igére figyeljünk közbe a Jób könyvéből, olvasom a 13. fejezetből. Jób könyvének 13. fejezetéből az első 12 verset fogom olvasni. Ezekben a versekben éppen van megírva számunkra Isten igéje. Mindezt saját szememmel láttam, fülemmel hallottam és megértettem. Én is tudom, amit ti tudtok. Nem vagyok alávaló, mint ti. Ezért a mindenhatóval akarok beszélni. Istennel szemben akarok védekezni. Mert hazugság mesterei vagytok, mindnyájan mi haszna orvosok. Bár elhallgatnátok egészen, akkor bölcsek maradnátok. Hallgassátok meg védekezésemet, és figyeljetek ajkam ellenvetéseire. Isten érdekében beszéltek álnokságot, az ő érdekében beszéltek hamisságot. Neki akarjátok pártját fogni, vagy Isten mellett perbe szállni. Jó lesz-e, ha megvizsgál benneteket? Becsaphatjátok-e, ahogyan becsapjátok az embereket? Szigorúan megbüntet titeket, ha titokban személyválogatók vagytok. Nem ijedtek meg felséges voltától? Nem fog el benneteket rettegés? Bölcs mondásaitok, hamuba írt példázatok. A ti menedékváraitok csupán sárvárak. A kegyelem Istenet tegye áldottá az ő igét, ami számunkra, jöjjetek most ezért imádkozzunk. Urunk Istenünk, azért jöttünk, hogy veled beszéljünk. Veled beszéljünk az életünk dolgairól, eseményeiről, a bennünk élő kérdésekről, a meg-megingadozó hitünkről, betegségeinkről. Szeretnénk neked elmondani mindent, és szeretnénk tőled választ kapni. Oly sok válasszal érkezik felénk a világ, és oly sok tanácsot ad, hogy hogyan is jobbítsuk meg az életünket, hogyan legyen az teljesebb. És mi sokat kipróbáltunk ezek közül, és nem lettünk boldogabbak. De a te beszéded az igaz, és az igazság. És mi megpróbáljuk most magunkat rád bízni. Tegyél velünk a te tetszésed szerint. Taníts bennünket, incsél. Fedj meg, ha arra van szükségünk. Vagy vigasztald a lelkünket, amely megfáradt a küzdelemben. Vigasztalj akkor, amikor szomorúak vagyunk. Akkor, amikor a veszteségeinket vesszük számba. De kérünk, hogy a te igéd mindenképpen legyen itt közöttünk, hiszen nem lenne értelme annak, hogy itt vagyunk, ha nem te szólsz. Kérünk te, a lelked által légy itt most közöttünk, add a te áldásaidat, és engedd, hogy a mi szívünk hallgassunk a te ígédre. A mi Urunk Jézusért kérünk, hallgass meg bennünket. Amen. Az ige hirdetésére és annak hallgatására készüljünk a 77. Zsoltárunkkal. 77. Zsoltárunk első versét énekeljük. Az Istenhez az én szómat, emelém kiáltásomat. Jobb könyvének a 13. fejezetéből a 7., 8. és 9. verseket olvasom újra. Isten érdekében beszéltek álnokságot, az ő érdekében beszéltek hamisságot. Neki akartjátok a pártját fogni, vagy Isten mellett perbe szállni. Jó lesz-e, ha megvizsgál bennetek? Becsaphatjátok-e, ahogyan becsapjátok az embereket? Amen. A különleges állítással szeretném kezdeni, amelyet nem mindig mer kimondani az ember, de azért megfogalmazódik a lelke mélyén. Ez az állítás, ez valahogy így hangzik, hogy az Isten látszólag sokszor bajba kerül. Értem ez alatt azt, hogy sokszor olyan dolgok történnek az életünkben, amit nem tudunk összeegyeztetni az Isten lényével. Mindazokkal a tulajdonságokkal, amelyek ott vannak bennünk, amit megtanultunk, hogy az Isten olyan. Hogy az Isten maga a szeretet. Hogy az Isten maga a jóság. hogy benne van a kegyelem és az irgalmasság. Hogy Isten az, aki mindent helyesen és jól rendez az ember életében. És az Isten olyankor kerül bajba, legalábbis a mi elképzelésünk szerint, amikor mindaz, amit látunk magunk körül, vagy amit tapasztalunk az életünkben, rácáfol erre. Amikor nem tudjuk összeegyeztetni az Isten jóságával és szeretetével mindazokat a helyzeteket, amiben belekerülünk. Akik az elmúlt hetekben már hallottak itt igehirdetés, bibliaórán részt vettek, azok tudják, hogy Jobb könyvének ez a fő gondolata. Az a fő gondolat, hogy Isten a maga hatalmával fogva teher olyan dolgokat, amiket mi nem értünk, és nem tudunk, hogy miért teszi, és miért úgy teszi, és az ember ilyenkor elgondolkozik, mert úgy érzi, hogy bajba kerül. Ilyenkor vannak a miértjeink, amelyeket kérdésként az Istennek felteszünk, és szeretnénk, ha megfelelne rá. Ha van elfogadható válasza erre az Istennek, azaz az én kérdésemre, akkor az én életemben az Isten trónja nagyon stabilan áll. Akkor az nagyon biztos. Mert akkor értem, hogy az Isten gondolatai hová akarnak engem elvezetni. Mit akar nekem megmutatni, mi a célja a szenvedésemmel, vagy az örömömmel, a bánatommal, vagy éppen a vigasztalásával. De a nagy kérdés a Jobb könyvének az, hogy mi van akkor, hogyha az Istennek nincs felelete. És ezt próbáltuk mi már hetek óta körüljárni, és egy kicsit most tovább is szeretnénk menni ebben a gondolatsorban, hiszen megjelentek most már nem csak Jobb szenvedései, nem csak azok, akik ebben osztoznak, hanem ott vannak most már a vigasztaló barátok is mellette, akik szeretnének valamiféle magyarázatot adni, hogy mi történik az ő életében. Jobb jajgat, panaszkodik, az Istennel perlekedik és vitatkozik, és ők úgy gondolják, hogy ennek akkor lesz vége, hogyha megszületik a felelet Jobb számára. És nagyon érdekes, amikor az ember ezeket a verseket olvassa, akkor úgy tűnik, hogy ezek a vigasztaló barátok már nem is igazán Jobbról beszélnek és az ő helyzetéről, hanem igazából magukat akarják vigasztani, magukat akarják biztonságba tudni. Hiszen minden magyarázat, amit elmondanak, az arról szól, hogy szeretnék valahol bebiztosítani azt, hogy Isten nem fog valami váratlan dolgot véghez vinni az ő életükbe. Úgy, ahogy Jobbé van. Hogy ki lehet majd számolni azt, hogy nekem mit kell ahhoz tennem, hogy az Isten jól bánjon velem. Ők azt a hitet akarják megerősíteni, vagy megtartani maguknak, ahol el tudják képzelni azt, hogy a következmények azok mindig visszavezethetők valamiféle okra. És hogyha én tudom, hogy mi az oka annak, hogy az Isten így vagy úgy bánik velem, akkor én azt el is fogom tudni kerülni. Azaz, hogyha én figyelek az Istenre, ha én hallgatom őt, ha én nagyon szeretem, ha én tiszta életet élek, akkor nekem el kell kerülnöm azokat a helyzeteket. Legalábbis ők így gondolják, amiben az Isten valami nagyon nyomorúságos dolgot mér rám. Vagy éppen nagyon nyomorúságos helyzetbe enged bele. Szeretnénk mi is így hinni. És szeretnénk mi is ilyen magyarázatokat kitalálni a magunk számára, hogy biztonságban érezzük az életünket. Mert ha ezek nincsenek ott, akkor valahogy mi is megriadunk attól a léttől, attól az élettől, amit az Istentől ajándékba kaptunk, mert annyira kiszámíthatatlan lesz a számunkra. És megszólal Jobb, átlát a barátoknak vigasztaló szavain, és okoskodásán, és azt mondja, hogy hát ti az Isten érdekében kezdtek el hazudozni. És mondotok mindenféle hamisságot. Ti most fel akarjátok menteni Istent a saját elgondolásaitokkal és szavaitokkal? Meg akarjátok magyarázni, hogy mit miért tesz? Vajon szüksége van erre az Istennek? Vajon kell-e, hogy mi erősítsük meg az Isten trónját, hogy az stabilan álljon? Vagy bármit tehetünk-e ahhoz, hogy az Isten dicsősége ragyogóbb legyen? Jó két hasonlattal zárja le a dolgokat, és azt mondja, hogy minden ilyesfajta bölcselkedés, ahol mi Istent ki akarjuk magyarázni helyzetekből, az hamuba írt példázat, illetve sárvár. Pont akkor, amikor leginkább lenne szükség rá, akkor összedől és összeomlik. Alapjaiban inog meg. És feltesz Jobb egy kérdést, és ezt a kérdést szeretném, ha mindenki megvizsgálná ma magában, jó lesz-e, ha az Isten megvizsgál benneteket. És mindazt, amit gondoltok felőle, és azokról a dolgokról, amelyekbe beleengedi az életeteket. Mi lesz, ha Isten engem megvizsgál? Először is ki fog derülni az, amit Jób is kiderít a barátairól. Azért beszéltek, mert féltek hallgatni. Bár elhallgatnátok egészen, mondja Jób. Nagyon sokszor igaz ez a mi életünkre, hogy azért beszélünk, mert félünk hallgatni. Mert addig, amíg én mondhatom a magamét, amíg gyárthatom az elképzeléseimet, a gondolataimat, a megoldási terveimet és stratégiáimat, addig biztonságban érzem magam. De akkor, amikor az ember elhallgat, akkor olyan kiszolgáltatott lesz ebben a csöndben. És ha nem értett dolgukkal szemben, pedig jó lenne mégis sokszor hallgatni és csöndben maradni. Van egy nagyon kedves tanítvány, a 12 közül, akit annyira szeretünk pont az emberi viselkedése miatt, az emberségessége miatt. Ez Péter. Ő neki az életében is pont ezt lehet felfedezni. Nagyon jól illusztrálja azt, amit Jób mond. Hogy ő akkor, amikor Jézus úgy várná, hogy most mindenki csendben önmagába nézzen és figyeljen oda az Istenre, ő akkor mindig megszólal. Neki akkor mindig valami mondani valója van. Pont azért, mert nem mer szembenézni azzal, hogy most csöndben marad, és az Isten fog csak beszélni. Ez Péter. Péter, aki amikor Jézus arról beszél, hogy neki meg kell halnia, hogy őt fel fogják áldozni, hogy ez az Isten terve, akkor ő nem tud csöndben maradni. Ebben a csöndben ugyan az Isten meg tudná erősíteni benne azt, hogy mi is az ő elképzelése, de neki muszáj megszólalni és azt mondani, hogy mentsen Uram, nem történhet meg ez te veled. És sokszor akadékoskodik Jézussal szemben, amikor egyszerűen csak csöndbe kellene maradni, és figyelni az Isten szavára. Csak akkor elveszítem azt a biztonság érzetemet, hogy én ura vagyok a helyzetnek. Hogy én befolyásolhatom azt, ami történni fog, ami az én jövendő, ami az én életem. Jó, pedig mégiscsak azt mondja, hogy erre a csöndre szükségünk van. Ebben a csöndben ő vitatkozik az Istennel, ő elmondja, ő is beszél sokat, de aztán rádöbben arra, hogy vannak a hallgatásnak is idejei, és ezek a csöndek fontosak azért, hogy megértsem az Isten szavát. Milyen egy mai embernek az élete? Ma ezzel a szóval szoktuk fémjelezni, hogy egy pörgésben érünk, mert felgyorsult az életünk, és mi ezt szeretjük így, mert hogyha lárma és zaj vesz körül. Amikor megy a tévém, megy a rádióm, és hallom a másik ember szavát, akkor valahol biztonságban érzem magam, mert azt gondolom, hogy akkor vagyok, akkor én is élek, akkor az én életemben is történnek a dolgok. De zárkozzon be az ember egyedül magányosan a szobájában, és üljön csendbe. És olyan félelmetes dolog, mert akkor az ember fejében nincsenek ezek a lármák és zajok, hanem bele kell gondoljak abba, hogy ki vagyok én, és mi az én életem, és hogy fogok egyszer elszámolni, akár az Istennel is. Vagy hogy egyszer csak megszólal az Isten, és mond nekem valamit. Ezek félelmetes dolgok. És mégis Jób azt mondja, hogy nem kellett úgy rettegni. Mert így az Isten meg tud szólítani, és helyre tudja állítani az életemet. Milyen érdekes, hogy emberek mennek oda, hogy vigasztalják a nagy nyomorultat. És erre megszólal a nagy nyomorult, és azt mondja, hogy nem is én vagyok bajba, hanem ti. És ez sokszor igaz a mi életünkre nézve is. Aztán tovább megy Jób, és azt mondja, hogy ha az Isten megvizsgál bennünket, akkor valami mást is észre fog venni, amit mi is felfedezhetünk önmagunkon. Méghozzá azt, hogy nem is merek odaállni az Isten elé, hanem inkább csak a gondolataimat próbálom odaállítani az Isten elé. Sokszor az imádságainkban annyi mindent meg tudunk fogalmazni az Istennek, annyi problémával odaállunk elé, és úgy oda toljuk mindazt, ami bennünk van. Benne vannak a kérések, félig már benne vannak a vágyott megoldások is. És jó, megszólal, és azt mondja, hogy én a mindenhatóval akarok beszélni. Én vállalnám azt, hogy odaállok az Isten elé, hogy ő kérdezzen engem, én meg válaszoljak neki, aztán én kérdezek, és ő válaszol nekem. Én vállalom ezt a találkozást. Mi pedig nagyon szeretjük azért egy kicsit, egy lépéssel távol tartani ezt a mindenható Istent magunktól. Mert már ez a szó is megborzaszt bennünket, hogy a mindenható Istennel beszélgetek. Azzal, akinek minden a hatalmában áll, úgy, ahogy a keresztségben hallottuk. És ez a hatalom bármit megtehet az életemben. Adhat és elvehet, vádolhat és vigasztalhat, elítélhet, vagy a kegyelmét kihirdetheti. De benne van ebben a találkozásban az a nagy titok, hogy az Isten mégis azt tesz velem, amit ő akar, amit ő jónak lát. És ha a mindenhatóval találkozom, akkor nem mondhatom neki azt, hogy én nekem ez jár, mert a szolgád vagyok, mert hívő ember vagyok, mert az vagyok, aki keres téged. Ha mindenhatóval találkozok, akkor nem tudom felsarokasztatni az érdemeimet. Látod, Uram, ezért vagy azért ezt igazán megtehetnéd nekem. Hanem akkor csak úgy csupaszon ott állok az Isten előtt, és rábízom magamat arra, aki jobban tudja, hogy nekem mire van szükségem. Nagyon kiszolgáltatottnak érzi ilyenkor magát az ember. És mégis az Isten valahogy így képzeli el azt a ragaszkodást, amivel mi felé fordulunk. Akkor igazi, akkor teljes. És még van egy záró kérdése is Jobbnak. Az is egy kicsit mellbevágja az embert. Hát, nem ijedtek meg a felséges voltától? Nem fog el benneteket rettegés? Első felindulás azt mondaná az ember, hogy de elfog, ezek után már elfog a rettegés. Ezek után már én is félek. Félek, hogy egy olyan Istennek a kezébe esek, aki bármit megtett az életemben, és minden kiszámíthatatlan lesz, és valahogy veszélyeztetve látom azt a könnyedséget és azt a boldogságot, amit én úgy képzeltem, hogy a Jézus követése, vagy az Isten követése jelent. Rettegni és félni fogok attól, hogy amin van, vajon mikor veszi el az Isten. Mikor jön az a próbatétel, ami nagyon megvisel engem. De jó, nem erről beszél. Ezek azok a rettegések és félelmek, amelyek nem kellene ott legyenek az életünkben. Hiszen az Isten számtalanszor bizonyította azt, hogy a célja nem az, hogy félelmet és rettegést keltsen bennünk, hanem az, hogy ezt a bizalmat kiépítse, hogy az én életem békességre találjon. Jobb más félelemről és rettegésről beszél. Ezt a Biblia több helyen is emlegeti, és sokszor félreértve, vagy félre értelmezve használjuk, ez nem más, mint az Isten félelem. Az Isten félelem, aminek meg kellene lennie az emberben. Az a félelem, ami arról szól, hogy nekem nagyon alázatos módon kell odaállnom az Isten elé. Alázatos módon azért, mert az Isten hatalma nagyobb annál, amit én el tudnék képzelni. Jobb terveket sző az én életemmel kapcsolatban, mint amiket én ki tudnék álmodni magamnak, vagy amik a vágyakozásaimból megszületnek. Hogy az Isten félelem arról kellene szólnia valahol az életemben, hogy én az Isten bizonyítványát soha nem szabadna megmagyaráznom, hogy ő mit, miért és hogyan tesz, hanem azt alázattal el kellene fogadnom, tudva azt, hogy ő a javamat akarja. És ezek olyan gondolatok, amiket mi ismerünk, amiket mi megtanultunk, amiket mi használunk. A kérdés csak az, hogy mennyire gondoljuk át. Hogy mennyire merjük erre rá is bízni az életünket. Azok a tudatlanságok, és azok a bölcselkedések, amik sokszor ott vannak az életünkben, azok valóban a hazugság mestereivé tesznek bennünket. Azok valóban mi haszna orvosokká, készítenek minket, és mi is így próbálunk a másik életéhez odafordulni, és azt vigasztalni, hogy megpróbáljuk ezeket a magyarázatokat legyártani. Holott valahol az Isten azt várná el, hogy ez a jófajta Isten félelem ott legyen bennünk. És akkor az Isten a maga békességét ki tudja munkálni a maga útjain keresztül. Jobb, és most hagyjuk itt a történetben, hogy aztán majd később újra elővehessük és folytathassuk innen a gondolatsort, csendesen leül az Isten elé és a szavára vár. Várja, hogy az Isten mit fog mondani neki. A többi az most már nem érdekli. Sem az, ami borba írt hamu, bölcsesség, sem az, ami valamiféle sárból készült fellegvára az embernek, mert az pont akkor dől össze, amikor én a legnagyobb szorítások között vagyok. Arra nem lehet alapozni az életemet. Csendesedjünk el, és imádságban kérjünk olyan bölcsességet és hitet, amely megvolt abban az emberben, akinek már az életén kívül szinte semmilyen nem volt, és aki el tudott jutni odáig, hogy nem kell küzdenem ahhoz, hogy az Istent felmentsem a magam gondolataival, mert az Isten trónja nagyon biztosan áll, és az ő dicsőségéből és kegyelméből mindig is annyi, hogy az én életemet teljessé tegye. Amen. Jöjjetek fennállva, imádkozzunk. Urunk Istenünk, tudjuk, hogy jó, ha megvizsgálsz bennünket. Még akkor is, hogyha sok rejtegetni valónk van, még akkor is, hogyha sokszor olyan gondolataink is támadnak, amelyeket előtted is szégyellünk. De köszönjük azt, hogy te ennyire meg akarsz ismerni bennünket, mindazt, ami bennünk van. Nem azért, hogy megszégyeníts bennünket, nem is azért, hogy elítéld, hanem azért, hogy megváltoztasd, hogy megváltsad. Köszönjük Istenünk, hogyha vannak olyan idők az életünkben, amikor csönd lehet, amikor senki nem szól, senki nem ad feleletet, és lehet várni a te szabadra. Köszönjük akkor is, hogyha sokszor nehéz idők ezek, de megtanítanak arra, hogy oda lehet állni te eléd, és lehet a mindenhatóval beszélni. Azzal, aki jól ismer, és jól tudja, hogy mire van szükségünk. Aki meghallgatja a panaszszavát, de aki felnyitja a szemünket arra is, hogy hogyan lehet leszámolni bűnökkel és vétkekkel, hogyan lehet közeledni a másik ember felé, és mit is jelent úgy bízni te benned, hogy tudjuk, hogy bármire hatalmad van az életünkben. Így szeretnénk most eléd odaállni, nem csak mi magunk, hanem szeretnénk odaállítani azokat is, akiket imádságban szoktunk hordozni. Betegeket és szenvedőket, vagy nagy tervvel előállókat és gondolkodókat, azokat, akik fájdalmat hoznak, akik vigasztalást várnak te tőled, vagy akik szomorkodnak. A te áldásodért jöttünk, és hisszük, hogy a te áldásoddal indulunk el innen. Ezt szeretnénk magunkkal vinni. Könyörgünk azokért is most, akik gyászolnak, akik szomorkodnak, akik az életükben elvesztették azt, aki fontos volt számukra. Te adj nekik vigasztalást és békességet. Lehet, nem is magyarázatra van szükség ilyenkor. És köszönjük azt is, hogy rábízhatjuk ezt a kis népet és országot, annak az útját, engedd, hogy az egyszer az üdvösség útja is lehessen. Ezt a gyülekezetet is eléd visszük, engedd, hogy a te dicsőségedet tudja hirdetni, nem azzal a szándékkal, hogy mi fogjuk megerősíteni a te trónodat ebben a világban. Kérünk, hogy hallgass meg imádságunkat, és maradj velünk most és minden időben. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezek után az Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, őrizze meg a mi szívünket és gondolatainkat, ami Urunk Jézus Krisztus által. Amen.